Füles bagolyolvasó, Gárdonyi Géza, 6 titkos kislevél. I. Kedves Marim, mielőtt ezt a levelet elolvasnád, emeld föl a kezedet és esküdj meg, hogy soha senkinek el nem mondasz belőle egy szót se. Hát tudd meg, hogy egy fiatal ember az őrülésig szerelmes belém. Ma láttuk egymást először. Én az ablaknál ültem, ő az utcán sétált. Eleinte nem is vettem észre. Cilinder, cilinder. De azután, hogy sokszor elment előttem a cilinder, akaratlanul is megnéztem. Egy szép barna ábrándos szemű fiú. Rám nézett, hosszan, s a tekintete azt mondta szeretlek, egész éjjel nem tudtam aludni. Találgattam, hogy mi lehet a neve, hol lakik, honnan ismer engem és mikor szereted belém. Egy belső sugallat azt mondja nékem, hogy Jenő a neve, mint a fekete kesztyűs grófnő Halovány hercegének. Azután a paplanom gombjain azt számítottam ki, hogy ő lesz-e a férjem. Ötször igen, négyszer nem, de tudod, ez nem bizonyos. Azt hiszem holnap ismét eljön, mert mikor az ablak előtt sétált, én melegen néztem rá és azt mondtam a tekintetemmel, legyen bátor, drága Jenőm, remélhet. Emmi, í, reszketek az izgalmaktól, midőn neked ezeket a sorokat írom. Egy hétig vártam, hogy bejön hozzánk, de ő nem mert. Azt hitte, hogy a kegyetlen szívű hölgyek osztályába tartozom. Végre ma éjjel a jó Isten segített rajtam. Azt álmodtam ugyanis, hogy ő Ádám, én pedig Éva vagyok. De ruhában. Azonnal megértettem, mit jelent ez az álom. A szokott órában, ahelyett, hogy az ablakhoz ültem volna, felöltözködtem, és, mintha a Nepomuki Szent János litániájára mennék, a sétatérre siettem. Az álom igaz volt, Mari a fasor közepén ő jött velem szemben. Annyira megijedtem, hogy egy pillanatra meg kellett állnom. Vissza akartam futni, magam se tudom miért. De aztán nyugodtságot parancsoltam a szívemnek, és olyan hideg arccal sétáltam el mellette, mintha márvány fejem volna. Nem tudom, köszönte, én nem pillantottam föl a földről. Csak mikor már, vagy 50 lépésnyire voltam, akkor hallgatóztam, hogy jön-e utánam. A kavicsok ropogtak, jött. Meglassítottam a lépéseimet, hogy hadd érjen utól. Észrevettem, hogy ő is lassabban jön, nem mer utolérni. Megálltam, ő is megállt, elindultam, ő is elindult. Ismét megálltam, ismét megállt. Nehéz szemrehányásokat tettem ekkor magamnak, hogy miért voltam hozzá az előbb olyan hideg. Hirtelen megfordultam, és elszántan mentem feléje. De csak addig tartott a bátorságom, míg odaérkeztem, ahol ő állott. Se szólni, se ránézni nem mertem. Csak elmentem mellette, mint az előbb. Ő ismét követett. Istenem, Istenem, így sóhajtottam, csak most az egyszer segíts rajtam. Isten meghallgatott. Adott egy jó gondolatot. Szétkapcsoltam titkon az imakönyvemet és leejtettem. A képek száz felé repültek. Én megrettenve álltam, ő hozzám sietett és így szólt. Ha megengedi nagysád. Így nagysád, ó kérem, nagyon köszönöm. Feleltem. De most is csodálkozom, hogy ezt ki tudtam mondani, mert a szívem nagyon, de nagyon dobogott. Ő nem Herceg Mari, se Jenő, hanem a csutak szappanos fia. Mártonnak hívják, de ez nem tesz semmit, mert igazi gavallér, aranyórája van, s az utolsó divat szerint öltözködik. Mikor elváltunk, mélyen megindító hangon kérdezte tőlem, remélhetem-e nagysád, hogy holnap itt üdvözölhetem. Of, minden esetre, feleltem gyorsan. Bár azt hiszem, kitérőleg kellett volna válaszolnom. De helyrehoztam a hibámat azzal, hogy királynőhöz illő méltóságos fejbólintással távoztam el tőle. Íj, kedves Marim, mielőtt elindultam volna, belopóckodtam a belső szobába. Odaálltam a tükör elé, és begyakoroltam az arcomat a vallomás meghallgatásához. Egy szegfű piroslott a hajam között. Olyan elbájoló voltam, hogy meg kellett csókolnom magamat a tükörben. Még elsőt sem harangoztak, már én kün voltam az utcán. A mama még utánam szólt, hogy el ne felejtsek érte is imádkozni. Szegény mama, nem is sejti, hogy még nem voltam az idén a Nepomuki Szent János litániáján. Márton már várt. Kezet fogtunk. Ó, Mari, ez a Márton olyan kedvesen tud kezet szorítani, olyan lágyan és olyan elegánsan, mint valami herceg. A legszentebb érzelmek benne vannak a keze szorításában. Leültünk egy padra, és beszélgettünk mindenféléről, csak a szívről nem. Mikor erről akartunk beszélni, sóhajtottunk. Ő azt kérdezte tőlem, hogy miért sóhajtok. Azt feleltem, hogy a kis kanári madaramnak elfelejtettem kendermagot adni. Vigasztalt, hogy ne búsuljak, és példákat mondott, hogy a kanárik, amelyek a kanári tengerpartjáról való verebek, évekig is el vannak anélkül, hogy kendermagra volna szükségük. Oh, Mari, ő nagyon tudományos férfiú, mondtam neki, hogy eljöhetne hozzánk megnézni a kedves kis kanári madarat, mert a papa nagyon örül annak, aki a kis kanárit megnézi. Ő azonban azt felelte, hogy fontos okai vannak az ellenkezőre. Azt hiszem, Mari, neki valami nagy családi titka van. Iv, a láztól égve írok neked, Mari, Márton vallott. Azt mondta, hogy engem imád. Ó, Mari, ha azt hallottad volna, milyen hangon ejtette ki ezeket a szavakat. Egy orgona bokorajában ültünk, magunkban. Nem járt arra senki se, én összerezzentem. A szívem elszorult. Forró láz futott rajtam végig. Azt hittem, elájulok. Ő észrevette ezt, mert hirtelen átkapott. Én akkor úgy tettem, mintha igazán elájulnék. Oh, hiszen oly jól esett, hogy megölelt. Mit gondolsz, mi történt? Ha 1000 évig törnéd a fejedet, akkor se tudnád kitalálni. Nem futott se vizért, se gyöngyvirág eszetért, hanem megcsókolt. Mari, neked még fogalmat sincs arról, milyen az igazi csók. Valami édes tűz az, Mari, amelynek édességét és hevét leírni nem lehet. Ő egy pillanat alatt millió ilyen édes tüzet szórt az arcomra és a kezemre. Én önkénytelen elbágyadással engedtem ezt. De csak hamar erőhöz jutottam, fölugrottam és elfutottam tőle. Otthon felszöktem a padlásra, és elbújtam a mama hattyú bundája mellé. Ott ismételgettem behunyt szemekkel halkan, gyönyörtől ittasan, nagysád, én imádom. És forró ajkaimmal csókolgattam a kezemet, hogy lecsókoljam róla az ő csókjait. V. El vagyok árulva, a mama észrevette tegnap este, hogy egy harapás van a karomon. Márton ugyanis tegnap meg akar tenni, meglestek bennünket. A papa éppen akkor lépett oda, mikor egy édes, hosszú csókban némultak el az ajkaink. Azt hittem, elsüllyedek. Azonban a papa nyugodt volt, mint kitörés előtt az égi háború. Hát te itt vagy, Emmi? Kérdezte tompa, hideg hangon. És ez a fiatal ember? Mártonnak volt annyi lelki ereje, hogy bemutatta magát. Az apját ismerem, felelt a papa. Bár szappant nem szoktunk nála venni, mert nem habzik eléggé. Márton biztosította a papát, hogy ez csupán véletlenségből történhetett, s ha a papa parancsolja, ő olyan habos szappant csináltat, amin ő még nem volt Szegeden. Azonban a papa hirtelen közbevágott. Mit keresön itt a leányom társaságában? Tisztességes, komoly szándékaim vannak, felelt bátran az én Mártonom. De hisz ön még tacskó, szólt kitörve a papa, és ez a leány is még alig múlt 14 esztendős. Én halálos dermedtségben, mozdulatlanul ültem a padon. Márton elborult arccal felelt, mire én leteszem az érettségit, a kisasszony 15 éves lesz, és hozzám jöhet feleségül. A papa nem szólt semmit, szigorú tekintettel mérte végig Mártont, azután megfogta a kezemet, vitt, vezetett ki a kertből. Ó, ez szörnyű pillanat volt, Mari, Mártont még csak egy tekintettel se biztosíthattam arról, hogy változatlanul, örökké fogom szeretni. Vi, kedves Marim, a könnyeim záporként omlanak, midőn ezeket a sorokat írom. Márton az érettségén megbukott. Engem holnap Pozsonyba akarnak vinni az árdába, hogy ott tanuljak legalább 2 esztendeig. De nem visznek el, nem, mert a szívem az éjjel megszakad,